Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kezdjük meg Isten tiszteletünket, énekelvén a 95. Zsoltárunk első versét. A 95. Zsoltár így kezdődik. Gyertek, örvendjünk mindnyájan az Úrban, mi kősziklánkban. Isten tiszteletünket a 265. dicséretünk éneklésével. A 265. dicséretnek most énekeljük az első két versét, ezután mennek el a gyermekek a gyermekórára. A 265. dicséretünk első verse így kezdődik: Hagyjad az Úristenre te minden utadat. Tiszteletre elmehettek, előbb mondjuk el az imádságunkat, álljatok fel. Jó atyánk, Istenünk, te taníts bennünket, Jézus Krisztus útján vezest a lelkünket, szent lelket, ereje, növelje, hitünket. Amen. Isten áldja meg benneteket. Mielőtt a megkezdett dicséretünk harmadik versét is elénekelnék, ígéretünkhöz híven a gondok úr röviden összefoglalja az elmúlt évnek a anyagi helyzetéről készített kis beszámolóját. Kérjük szépen rá.
Áldás békesség! Kedves testvérek, az 2014 évi gazdálkodásunk fő tevékenységét szeretném ismertetni számokban, majd nagyon röviden a 2015. évi költségvetés főszámait is. Isteni állati hálának előtt szóljak arról, hogy gyülekezetünk névjegyzékében felvett tagjainak a száma a korábbi évekhez tőle eltérően most pillanatilag stagnálás mutat, illetve egész enyhe emelkedés észlelhető. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy 2014 évben mindösszesen hárman mentek el a gyülekezetből. Egy testvérünk úgy ment el, hogy nem jelezte korábban sem, hogy miért akar elmenni, egyszerűen elmaradt. Másik két testvérünk pedig a minden élő útján távozott közülünk. Így gyülekezetünk jelenlegi négy jegyzébe felvett tagjainak a létszáma 143 fő. Ez a bizonyos gyülekezetbe járó, de nem gyülekezeti egyházfenntartói járulékot fizető tag, vagy csak ide járogató magát reformátusnak való személyekkel együtt összesen és elkezdítsük, és sasszolt adat, körülbelül 200-an lehetünk azok, akik ugye névjegyzékbe felvettek, illetve azok, akik így járnak ide a gyülekezetbe. Lényeget mondom, 2014-ben az összes bevételünk 3.001.960 forint volt. Ez az egyház fenntartó járulék. Ez azt jelenti, hogy ezt lebontom a fizető 143 főre, az 21.140 forint per év, ami azt jelenti, hogy havi 1761 forint nem kívánom továbbra hozni. De nagyon szépen köszönjük azoknak a testvéreknek az áldozatos odaszánását, akik nem csak lelkiképpen, hanem anyagiakban is támogatták és támogatják gyülekezetünket. Egyezést engedjenek meg a testvérek. Minden évben beleesünk abba a hibába, hogy év végén olyan mennyiségű pénz összejön be az egyház kösébe, hogy több hónapi összeg is, tehát most decemberben, tavaly decemberben több mint 530 ezer forint jött be 3 hét alatt, tehát szóval egy óriási összeg. Azt szeretnénk kérni, hogy amennyiben ez lehetséges és megoldható, próbáljuk ezt úgy javasztani, hogy rendszeresen fizessük ezt az egyház fenntartóit, mert a számla is úgy jön, hogy rendszeresen. Amennyiben ez megoldható. Felsejpénz 1.880.000 forint volt, adomány 1.087.000, a Kálvin alapítványtól 420.000 forint be. Ezek kívül két alkalommal kaptunk külső segítséget, az egyik az önkormányzattól, ez egy 300.000 forintos összeg volt, amit a parókia és az alsó gyülekezeti folyosó és az ottani esélyek rendbetételére fordítottunk. A másik 300.000 forint, ez szélvilágos volt, ezt a egyházmegye adta, a technikai berendezések, az irodai technikai berendezések kicserélésére és felfrissítésére. Gyorsan a kiadásokat, a lelkészi javadalom és közben 3.182.000, gyülekezeti élet kiadásaira 190.000, igazgatási kiadásokra 648.000, ilyen címszó alatt, hogy egyház ingatlanok fenntartása, tehát ez víz, gáz, csatorna, tehát egy közüzemi díjat, 1.542.000 forint. Egyéb kiadások pedig 963.755 forintot tettek ki, ez mindösszesen 6.925.000 forint. A bevétel és a kiadás egyenlege plusz 295.757 forintot mutat. Ez a tavalyi év. Isten áldja meg az elmúlt esztendő valamennyi alkalmát. 2015 évi költségvetési tervezetünk összességében 6.814.000 forint, gyorsan mondom, hogy milyen felbontásban, egyházfenntartói 2.950.000, felsejpénz 1.660.000, adomány 1.490.000, egyéb bevétel pedig 705.000 forint. Lelkészi javadalomra 3.037.000, gyülekezeti életre 320, igazgatási költségekre 355, egyházi ingatlanok fenntartására 1.718.000, felújításra 405.000, egyéb kiadásra 178.000 forint. valószínű, hogy a ingatlan felújítás az több lesz, mint 405 000 forint, mert itt a tanácsterem kívülről ez a díszítés ez kezd szétmenni, tehát az egyedi költségű dolog lesz felújítatni. Szeretném elmondani a testvéremnek, hogy az új gazdasági törvény alapján most egyházközségünknek idei évtől kezdődően minden évben tartalék alapot kell képeznie, és ez kizárólag csak saját belső forrásból lehet, tehát kívülről kapott pénzzel ezt nem lehet betakarni. Ugyancsak új jogszabály az, hogy beszámolók mellé még plusz szöveges értékelést is kell készíteni. És szeretném azt is elmondani, hogy nagyon fontos szerepe lesz a számvizsgáló bizottságnak, mert minden negyedévben kötelesek az egyházközség pénzügyi dolgait ellenőrizni. Végül pedig engedjék meg, testvérek, egy nagyon rövid gondolatot ide illeszek a végére. Én úgy hiszem és vallom is azt, hogy a gyülekezet, így a mi gyülekezetünk is a Krisztusban hívő közösség, akik az ő nevébe jönnek össze vasárnapról vasárnapra, vagy alkalomról alkalomra, hogy közösségben legyenek az Istennel, és egymással tanításban részesüljenek az ígéből, és együtt imádkozzanak. Minden olyan gyülekezeti modell, amely ettől eltér, az csupán egy emberi találmány, és nincs köze az eredeti krisztusi mintához. Adja Isten, hogy nálunk is így legyen továbbiakban is. Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen Gondak úrnak a beszámolót. Legalább el tudja képzelni, hogy mennyit dolgozott. Egyrészt a zászlamadás elkészítésében, másrészt minden vonatkozásban megköszönöm Gondak úrnak sok áldozatkész tevékenységét, és szolgálatát emellett a pénzügyekről beszélve megköszönjük, ha bár nincs itt, Pocsainé Emília testvérünknek azt a hűséges munkáját, hogy hetente kétszer is itt van, és rendezi, könyveli a számlákat. Így mondhatom, hogy a költségvetésünk, zászlamadásunk az ő munkájának is az eredménye, és nélküle nem is menne, úgyhogy köszönjük neki a munkáját, és várjuk, hogy most már megjöjjön a szabadságról. Valóban úgy rendezi a dolgokat, hogy a könyvelésünk napra kész van. Ez kevés gyülekezetnél van így. És most folytatjuk istentiszteletünket a megkezdett 265. dicséretünknek a harmadik versét énekeljük. A te irgalmasságod van rajtam, Istenem. Segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassátok meg most Isten igéjét, amint írva található az Ezékiel próféta könyvében, a 20. részben az első 11 verset olvasom. A megnevezett szent helyen az Ezékiel próféta könyvének 20. fejezetében az első és azt követő versekben így szól az ige. És lőn a 7. esztendőben, az 5. hónap 10-én, jöttek férfiak Izrael vénei közül, hogy megkérdezzék az Urat, és leültek előttem. Jön az Úr beszéde hozzám, mondván: embernek fia, beszélj Izrael véneivel, és mondd nekik, így szól az Úristen. Nem, de engem megkérdezni jöttetek én? Élek én, hogy nem engedem, hogy megkérdezzetek engem. Ezt mondja az Úristen. És mondjad nekik, így szól az Úristen. Azon a napon, amelyen elválasztottam Izraelt, és fölemeltem kezemet a Jákob háza magvának, és megismertettem magamat velük, még az Egyiptom földén, és a kezemet fölemelvén nékik mondtam, én vagyok az Úr, a ti istenetek. Azon a napon felemeltem kezemet nekik, hogy kihozzam őket Egyiptom földéről, a földre, amelyet kinéztem nekik, amely teljes mézzel folyó ékessége az minden tartománynak. És azt mondtam neki, ki az ő szemei utálatosságait elvesse, és az Egyiptom báványaival meg ne fertőztessétek magatokat, mert én vagyok az Úr, a ti istenetek. De pártot ütöttek ellenem, és nem akartak hallgatni rám. Senki az ő szeme utálatosságait el nem vetette, és az Egyiptom báványait el nem hagyta. Mondtam azért, hogy kiöntöm a busulásomat rájuk, és teljessé teszem haragomat rajtuk Egyiptom földjének közepette. De cselekedtem az én nevemért, hogy ez meg ne gyaláztassék a pogányok szemei előtt, akik közt ők voltak, akiknek szemei előtt megismertettem magamat velük, és kihoztam őket Egyiptom földéről, és vittem őket a pusztába, és adtam nekik parancsolataimat, és a törvényeimet is kijelentettem nekik, amelyeket az ember, ha cselekszik, él azok által. Áldja meg Isten az igének hallgatását, befogadását és megtartását. Imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, ezeket a szavakat, ezeket a rendeléseket, a parancsolataidat, köszönjük az igét, amik behatolnak a mi szívünkbe, a gondolatainkba bele-bele akad egy gondolat a te gondolataidból, és elkezd azt mozgatni, foglalkoztat bennünket. Talán hétközben is eszünkbe jut az, amit olvastunk reggel, a napi bibliolvasáskor, vagy este, vagy egy szó, amit itt az ige hirdetés közben elmondtál, ami úgy beleakadt a mi lelkünkbe, hogy nem hagy nyugodni, és olyan szokott lenni, Úrunk, a te igéd, mint a tűz, ami éget, és megégeti a mi lelkünket, a lelkiismeretünket, és nyugtalanná tesz, és egy vágyakozást ébreszt bennünk, hogy hozzád forduljunk, és téged megkeressünk. Ahogy most olvassuk az igében, hogy az Izrael házának a vénei jöttek, hogy megkeressenek téged, úgy mi is jöttünk ide hozzád, Urunk. Mert annyi minden foglalkoztat bennünket, olyan sok mindennek tele van a szívünk, keserűséggel, talán csalódással, vagy félelmekkel, vagy talán nagyon nagy örömmel és hálával, sok jóságod miatt, vagy egy-egy tetted miatt, amivel bennünket meglátogattál és megsegítettél, mert meggyógyítottál, mert körülvettél bennünket szereteteddel, mert a te kezed volt, ami megszabadított bennünket az elmúlt hét nagy veszedelmében, hogy a te kezed volt, aki gondoskodott rólunk, hogy legyen eledelünk, italunk és ruházatunk, és a szeretteinket is te őrizted és te tartottad meg. És Urunk, te adtál a szívünkbe vágyódást, hogy eljöjjünk ide, mert ez nem természetes, hogy a mi szívünkben ott van az irántad való vágyakozás. Mert körül vagyunk téve emberekkel itt Vekerletelepen, és a családjainkban is sokan vannak, akik nem vonzódnak hozzád. Hogy a mi szívünkben van ilyen vonzódás, ez a te szent lelkednek a munkája, amit nem tudunk eléggé meghálálni és megköszönni te neked, azt kérjük, Urunk, hogy ezzel a Szentlélekkel ad nekünk belső figyelmet, hogy tudjunk figyelni a te ígédre, a te beszédedre, és hogy egy pneumatikus lelki megértésre jussunk, amikor te szent lelked bennünket a bensőnkben bölcsességre tanít, és a te szent lelked bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy fiaid vagyunk. Ebben segíts bennünket, kérünk. Amen. Készüljünk az ige hallgatására, és énekeljük a 162. dicséretünket. Annak az első versét énekeljük, a 162. dicséret első verse így kezdődik. Ím bejöttünk nagy örömben, fenséges Isten. Az az ige, aminek alapján Isten lelkének segítségül hívásával az ő üzenetét kívánom hirdetni, írva található az imént olvasott fejezetben az Ezékiel próféta könyvének 20. részében a 43. és 44. versben. És megemlékeztek majd utaitokról, minden cselekedeteitekről, és megutáljátok magatokat minden gonoszságotokért, amelyeket cselekedtetek, és megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, mikor cselekszem veletek az én nevemért. Cselekszem veletek az én nevemért. Kedves ige olvasó, ige hallgató gyülekezet, a Ezékiel könyvét olvassuk, és a mai napra kijelölt részt hoztam hozzátok, és szeretném, hogy ez modern, mai, ami mindennapi problémáinkban eligazítást adó rész legyen, hogy ne egy ilyen szép papi beszédet hallgassunk, hanem valami olyat, ami segíti sajtunk, ami életünkhöz illik, vagy ami az illik a mi életünk. De ez teljesen érthető, itt semmi nehéz nincs ebben a fejezetben. Mindenki fel tudja fogni, hogy miről van itt szó, egyszer arról, hogy eljöttek megkérdezni az Urat. Mert ezt olvasom itt az első versben, és a pontos történelmi datálás, tehát pontosan lehet mondani, hogy mikor történt ez a 7. esztendő, 5. hónap 10-én, tehát egészen meg lehet nevezni azt a napot, mint hogy a mai napunkat meg lehet nevezni, március 8-án. Úgy akkor is jöttek a férfiak Izrael vénei közül megkérdezni az Urat, és leültek előttem. Ugye ezzel kezdődik. Azt hiszem, ezt mindenki érti, amikor hallja, és amikor olvassa, ez nem kell teológusnak lenni, hiszen ez a mi gyakorlatunk. Mert mi is olyanok vagyunk, akik gyakran eljövünk, és megkérdezzük az Urat, megállunk ő előtte, és kérdezzük, Uram, mi a te akaratod? Énekeltük is, hogy én bejöttünk nagy örömben, felséges Isten, te szentének gyülekezetében. És azért, hogy mit mond az Úr? Jöttek, és megkeresték az Urat úgy, hogy az ő emberéhez mentek, és leültek előtte. Fogságban van a nép, egy nagyon nehéz helyzetben van ez a társaság. A babiloni fogságba vitette az Úr őket, megbünteti őket a sok hűtlenségükért. Van közöttük egy ember, aki viszont az Isten ember, és el tudja mondani, mi az Isten akarata. Ez a próféta. A próféta, akihez való, hogy elérkezik az Isten szava, a Szentlélek az ő értelmében, gondolataiban világosan elmondja, hogy mi az, amit el kell mondani, ő meg így szól, hogy így szól az Úr. Majd nézzük, amikor olvassuk az Ezékiel könyvét, hányszor előjön ez a kifejezés, így szól az Úr. és lőn az Úrnak a szava. És ezt mondta az Úr. Tehát így szól az Úr, ez héberül így van, Kó, Ámar, Jáver, így szól az Úr. És most eljöttek azért, hogy meghallgassák, hogy mit mond az Úr. Lehet, hogy különben, ha nem lettek volna ilyen bajban, nem jöttek volna el, de azért elég nehéz helyzetben vannak, és most eljönnek az Úrhoz. És ezért ki el nem küldi el őket. Nem úgy van ez, mint Erdélyben az aranyos mentén, aranyos egerbegyen. A református lelkész, amikor jött az ünneplő gyülekezet karácsonykor, mert van ünneplő gyülekezet, illetve van a karácsonyi keresztjének, akik egyszer mennek templomba karácsonykor. És, de akkor jönnek legalább megkérdezni az Urat. És azt mondta az aranyos egerbegyi pap, hogy ilyen sokan eljöttetek, és én nem örülök nektek. Én nem örülök, hogy itt vagytok. Mert tudom, hogy következő vasárnapra nem jöztök. Hát nem is jöttek, és, de az örülhetett volna. Mert az ünnepi keresztényeket is megszólíthatja az Úr. Tehát, hogyha akármilyen indítatásból valaki jön ünnep, vagy nem ünnep, mégis eljön az Úrhoz, hogy megkérdezze az Urat, tehát örüljünk neki, mert az Úr sok nagy dolgot tud cselekedni azokkal, akik ott vannak, akikkel nincsenek azokkal nehezek. De a hit hallásból van, az pedig Isten igéje által. Itt vagyunk, szól az ige, hát most leülnek és akarják az Isten szavát hallgatni. Ilyen nagy ünnepi keresztényekről olvastunk a napokban, hiszen a János evangéliumot olvastuk a Ezékiel mellett. És abban azt olvastuk, hogy a nagy ünnepen feljöttek a görögök Jeruzsálembe, hogy látni akarjuk Jézust. Tehát, és látták is, találkoztak Jézussal, látták őt, tehát nagy ünnep alkalmával is minden, csak hogy oda menjünk és megkeressük az Urat. Tehát azt hiszem, hogy ezt nem kell tovább magyarázni, mert érthető. Egyszerűen arról van szó ez a részben, az Ezékiel 20-ban, hogy eljöttek a vének, hogy megkérdezik, hogy mi az Istennek az akarata, és leültek és vártak. És nagyon érdekes, hogy az Úr szól hozzájuk, de nem azt, amire várnak. Sőt, egy belső feszültséget látunk itt az igében, amit valahogy meg kell értenünk, hogy kétszer is mondja az Úr, hogy én nektek nem válaszolok. Tehát itt az egyik helyen, a harmadik percben azt olvasom, hogy nem engedem, hogy megkérdezzetek engem, azt mondja az Úr. Tehát mintha elküldeni őket, hogy nem adom meg nektek a választ, és ez még egyszer előjön a fejezetben valahogy, és én nem engedem, hogy megkérdezzetek engemet, és nem fogok nektek választ adni, de ugyanakkor mégis elmondja az ő akaratát. Tehát ez a feszültség úgy oldódik fel, hogy egyfelől azt mondja, hogy nem felelek, de mégis felel. Hiába jöttetek a ti kérdéseitekkel, nem kaptok tőlem választ, mert ti nem vagytok erre méltóak. Ez úgy oldható fel, hogy válaszol az Úr, csak nem arra, amire az ember várná a választ. És ezt is ismerjük. Hogy eljövök a templomba meghallgatni az Urat, ami ezer gondunkkal, vagy éppen egy nagy gondunkkal, és nem arra kapunk választ. Mert itt erről van szó, hogy Isten azt mondja, hogy nem felelek nektek, és mégis felel nekik. Hogy nem arra ad választ, amire ők várják a választ. Ennek az a magyarázat, hogy sokszor csak egy prezentált problémával jövünk az Úrhoz. Tehát az igazi mély kérdéseket nem adjuk ám elő. Nem adjuk ki magunkat még Istennek sem. Tehát még a saját lelkiismeretükbe se engedjük, hogy igazán őszintén az Isten elé álljunk az igazi égető kérdéssel, hanem egy problémával jövünk. Azért mégis imádkozunk az Úrhoz, járulunk este, amikor befejezzük a napot, és azt, amit igazából meg kell ővele beszélni, amit elég kell hozni, azt nem mondjuk el, hanem mondjuk valami mást. Ami lehet, hogy szintén probléma szinten van, és azért el kell mondani, de nem ez az igazi baj. Sokkal mélyebb gondok vannak, és erre a prezentált problémára az Úr sokszor nem is válaszol. Most mit jössz, hozakodsz elő ilyen kérdésre, te magad is jól tudod, hogy neked egészen más kérdést kell rendezni az életedben. Beszéltünk erről, arról, de arról az egyről szeretnék beszélni, és miért nem azt kérted, én nem adok neked választ. Itt is, hogy milyen kérdéssel jönnek, hogy megkérdezik az Urat, mikor megyünk haza a fogságból. De hogy közben az Úr másról akar velünk beszélni, ezt nem veszik tudomásul, arról beszélnek, hogy nekik mikor lesz a hazamenetelük. Valaki a kórházban van, Uram, mikor mehetek haza a kórházból, jogos, ez a prezentált probléma, de igazi az, hogy az Úr most ez alatt a egyhetes kórházi tartózkodás alatt valamit azért el akart végezni benned. El tudta végezni, vagy nem. Hát nem eszedbe juttatott valamit. Nem kellett volna ott valamit rendezni az életedben. Tehát talán ez a magyarázat annak, hogy nem engedem, hogy megkérdezzetek, mert nem őszinték, nem vagytok őszinték, nem azzal jöttetek, ami az igazi probléma. A második, ami miatt azt mondja, hogy nem engedem, hogy megkérdezzetek engem, és nem azt a választ kapják, amit akarnak, az, hogy sokszor nem is tudjuk igazán, hogy mi a baj. Tehát nem mondom, hogy mindig alakoskodás az, amikor rosszat mondunk Istennek. Amikor az Urat keressük valamivel, én nem mondom, hogy ez mindig egy ilyen kitérő, hanem sokszor nem is tudjuk igazából, hogy mi a baj. Mert még saját magunkat sem ismerjük gyakran. Miért azt mondtam? Miért úgy mondtam? Miért most mondtam? Hogy ezt nem mondtam volna. Utóbb az ember már okos, de pillanatilag váratlan olyan hibákat követünk el. Tehát most magunkat sem ismerik igazán. És elképzelhető, hogy azért nem tudunk az Úr elé járulni igazából a valós problémával, mert nem is tudjuk megfogalmazni, mi a valós probléma. Ő pedig egész más szempontból néz, és azt mondja, ez a baj. Hallottam valakire, aki bőrbetegséggel szenvedett, ekcémája volt, és mindenféle kenőcsöket használva az orvoshoz ment. Végül egy ismerősével, egy bölcsemberrel beszélget, mit szoktál legtöbbször tenni? Azért kötögetek, és hol szokták kötögetni? Hát az ablak alatt van fény, és hova teszed be azt, amit között? Hát a radiátorra. És akkor azt mondta, hogy hát valami elektrostatikusság, nem lehet, hogy ez a probléma. És ezen a vonalon indultak el, és megszűnt a betegsége. Tehát az igazi dolgot fel kell tárni. És most az történik, hogy oda megyünk az Úr elé egy kérdéssel, akárhogy is elé járulunk, és az Úr az igazi problémát elénk tárja. Megmutatja, hogy mi az igazi baj. És arról akarok veled beszélni. Tehát nem arról, amit most hoztál ide, nagy kérdést, hanem ami igazából fontos, hogy a megbeszélés tárgya legyen. Tehát, és ekközben megmutatja, hogy milyenek vagyunk valójában. És amikor az Isten elé járó valójában az ember, tehát lélek szerint is ott vagyunk az Úr előtt, és azt mondom, Istenem, hát a te ígéd most formáljon, itt vagyok. Én kiteszem magamat a te hatásaidnak, akkor nem egy személyiségtesztet fog felállítani, figyeljük meg, noha ez a személyiségünkkel összefüggésben van. Nem valami IQ vizsgálat, noha a lelki intelligenciát is az Úr bizony vizsgálja, meg erősegíti, nem valami kompetencia mérés ez, amit tesz, hanem az Isten és az ember kapcsolatára vonatkozó dolgot fogja mondani. Hogy én ahogy vagyok, és aki vagyok, milyen kapcsolatban vagyok, milyen összefüggésben vagyok azzal, akitől függ minden. Ebben különbözik minden mástól az Isten elé állás, és minden más vizsgálható, hogy Isten arra fog választ adni, hogy az igazi megvilágításba helyezve az életemet, hogy ővel a kapcsolatom milyen. És itt egy idegen szót hadd mondjak, ami az Isten vizsgálatnak a jellemzője, illetve ami életünknek a megfelelő kontextus válítás, ez az idegen szó, a metanarratíva. Metanarratíva. A narratíva az értelmezés beszámoló, a meta pedig, ami mögötte van. Vagyis Isten az életünket nem csak úgy látja, amit itt a Földön lehet látni, hanem vagy más összefüggésbe is teszi. Most holnap tartok Gödöllön egy előadást a bűneset előtti éderről, és ott is erről beszélek a metanarratíváról. Három vonalat húzok az ember vonala, fönt egy másik vonal az Isten vonal, és len van egy harmadik, a lenti vonal, az ördögnek a vonala. Vagyis az ember életét nem csak emberre kell nézni, hanem milyen kapcsolatban a fenti vonallal, és milyen kapcsolatban a lenti vonallal. Vagyis minden ember élete, a mi életünk is, minden eseményünk attól függ, hogy fölfele milyen relációink vannak, és lefele milyen vonatkozásaink vannak. Hogy milyen hatások érnek bennünket föntről, az Istentől, és akkor helyén van a mi életünk, és hogy milyen kapcsolatban vagyunk az Úrral, mert a mi földi életünkre föntről való erők hatnak, illetve a Szentlélek munkálkodik, Jézus hív, az Isten szeret, az igéjét mondja, ő vezet bennünket. Ez az a bizonyos meta, ez az a háttér, hogy a föld életemet nem lehet az Isten nélkül vizsgálni. Tehát ezt kell megnézni, hogy az Istennel a kapcsolatom rendben van-e, illetve a lentről jövő hatások az én immanens, evilági föld életemet hogyan befolyásolják. Mert az ördög sem alszik, ő is mindent megtesz annak érdekében, hogy valamilyen hatással legyen mireák. És Isten ezt a népet, ezt a zsidó népet ilyen szempontból vizsgálja. Azt mondja, hogy ti ide jöttetek, itt ültök. A térés idő egy adott pontján, meg van szabva, hogy a hetedik esztendő, nem tudom melyik hónap, hanyadik napján. De hogy a ti életetek itt Babilonban a fönt és a lentinek a keresztüzében hogy zajlik? Hogy milyen hatások értek téged Istentől, vagy az ördögtől? Ez a kérdés. Ettől függ a mi életünknek a helyes menete. És így ad választ az Úr. Tehát nem a apró cseprő problémáinkra, vagy aktuálisan felvetődött kérdéseinkre válaszol az Úr, hanem belehelyezi egy ilyen meta-narratívába, egy különleges értelmezésbe, ahol három szinten zajlik az embernek az élete. Vagy három szintet kell vizsgálni ahhoz, hogy az életem helyén van, vagy nem. A fenti szint hat ránk, mert azt mondja Jézus, ha valaki megtér, akkor nagy öröm lesz a mennyben, az Isten angyalainak színe előtt. Ez azt jelenti, hogy az ember földi életében valami történik, megtér, egy döntést hoz a Jézus Krisztus mellett, én tudatos keresztjén leszek. Én ezt felvállalom. Akkor azt mondja Jézus, hogy az angyalok örülnek a mennyben. Hogy hogyan, nem tudom, de nagy öröm van a mennyben az angyalok színe előtt. És ugyanakkor nyilvánvaló, hogy az ördög meg rettenetesen bosszankodik, hogy valaki kicsúszott a kezemből, és most elvesztettem valakit. Az ördög, aki meg lent, mint ordító oroszlán szerte jár, lesi, hogy kit jeljen el, mondja Péter levél mondja. Tehát ez a kettős hatás éri az Isten népét, és ezért mondja, hogy Egyiptomban is így volt. Egy evilági magyarázat szerint ott voltatok fogságban. 430 évig, 70-en bementetek, a 2,5 millióan kijöttetek, én közben kiválasztottalak titeket, nagy népét tettelek, ott nehéz munká voltak, jöttek a felügyelők, a robot után, egyre nehezebbek voltak a munkakörülmények, milyen viskókban laktatok, stb. Ez a bizonyos földi vonal. És Isten azt mondja, itt is valami egész más kell vizsgálni. Nem az, hogy kevés volt az erőtök, vagy nehéz körülmények között voltatok, hanem azt kell megvizsgálni, hogy mi volt a ti szívetekkel. Azt kell megvizsgálni, hogy milyen volt az kapcsolat köztem és közöttetek. És milyen volt a kapcsolat köztetek és a bálványok között, a lenti szférát illetően. Ezt kell megvizsgálni, mert ettől függ az embernek a jó dolga, vagy boldogsága. És itt a következőt mondja, hogy már a kezdetén baj volt veletek. Mert azt kell, hogy megemlítse, hogy amikor ott voltatok a fogságban, én megmondtam nektek világosan, hogy az Egyiptom bálványaival meg ne fertőztessétek magatokat. Vagyis körül voltak véve mindenféle más vallásokkal. Mint hogy mi is már körül vagyunk véve, egyre inkább körül vagyunk véve nem bibliai vallásokkal, és az Úr azt mondja, hogy ezekkel nem szabad megfertőzni a mi gondolatainkat, mert ezek az élő Istentől elszakítanak bennünket, még hogyha a gyakorlataikat követjük akkor is. Tehát pláne azt a lelkületet, ami az idegen vallásokban nem vehetjük át. És ezt megmondta világosan ő nekik, hogy az Egyiptom bálványai, ezekre vigyázzatok. És mi történt? Ezeket a szívükbe vették. Vagyis, és ez egy teljesen irracionális dolog, megmagyarázhatatlan dolog. Azoknak a vallásos elképzeléseit vették át, akik csak ártottak nekik. Mert hogyha egy olyan népnek a vallását vették volna át, akik tejbe, vajba füröztötték volna őket, minden szépet adtak volna nekik, az már a kínzóiknak a bálványai, babonaságát vették át. Olyannyira, hogy a szívükben hordozták. Tehát ismerjük ugye a Mózes történetét, meg a egyiptomi kivonulás történetét, hogy hogy volt, de ez egy bizonyos háttér. Tudnélik, nagy baj volt azzal a néppel, akiket Isten kiválasztott és kihozott. A szívükben ott volt az egyiptomi bálványok iránt való vonzalom. És már ott harcolt Isten velük, hogy te már megint bálványimádó lettél, már megint azt az istenséget imádod, a Nílusnak a szellemét imádod, vagy a Ízisz vagy Ozirisz kultuszban valamilyen módon részt veszel. Már megint valami ilyen hibában találtalak téged. Tehát ezt kell elrendezni. Nem a most elén hozott problémákat, hogy mi van a szíveddel, és ez volt ezzel a néppel a baj. És annál is inkább butaság volt ezeket a bálványokat a szívükben őrizgetni, mert Isten ezeket a bálványokat mind leradírozta, nullifikálta, semmivé tette. Mert a 10 csapás mindegyike egy egyiptomi istent büntetett. Egyik, amikor a Nílusnak a vize véré vált, akkor a Nílus istenét nem hiába imádod, az erőtelen. Amikor az elsőszülöttek meghaltak, az életisten. Amikor békák jöttek, a béka istene. Azt mondja maga a Biblia, hogy ítéletet tartok Egyiptom minden istene fölött. Vagyis ott, amikor Isten kihozta őket, akkor megmutatta, hogy ezek nem istenek, ezek csak kitalálták, ezek csak bálványok. És az, hogy annyira vonzanak téged, azt jelenti, hogy valami sötét erő van körülöttük. És ezért vonzott hozzájuk. És neked csak fölfele volna szabad igazodnod. Neked csak az élő Isten szabad imádnod. Én vagyok az Úr, a te Istened. Nem lehetnek neked idegen isteneid én előttem. És ez volt a baj, és ezért figyelmeztette őket. Hogy térjenek meg, változzanak meg, hagyják el ezeket a dolgokat, és akkor Isten majd megsegíti őket, és velük lesz. És mi, akik itt vagyunk, és itt ülünk, jöttünk, hogy megkérdezzük az Urat. És hallja ő a mi kéréseinket, azokat is, amiket nem válaszol meg, de most megmutatja, hogy mi az igazi gond az életünkben. Hogy a mi életünkben nem kötődünk eléggé ő hozzá. Hogy a szívünkben őrizgetünk olyan bálványokat, amik azoknak a bálványai, akik ártanak nekünk. Micsoda esztelen dolog. Tudjuk, hogy nem is a jó akaróink csinálják ezt, mégis követjük őket. És ugyanakkor mégis szól hozzánk az Úr, ha nem is azt mondja, amit vártunk volna, és mégis tesz valamit az Úr velünk, de nem úgy, ahogy szeretnék, és nem azt, amit szeretnék, miért. És most az igehirdetés a végén a fejezetben levő egyetlen fontos kifejezést szeretném csak megmutatni, és felragyogtatni ti nektek. Tudnélik, négyszer előfordul ebben az egész fejezetben elég hosszú, nehéz része. Az ő nevéért. Ez a kifejezés, hogy az ő nevéért. Olvassuk a Bibliát, néha megakad a gondolatunk egy-egy kifejezésem. Belénk akad, és akkor foglalkozunk benne. Már negyedszer jön elő. Mit akar ez mondani? Biztos valami különleges üzenet van ebben, nem véletlenül mondta ezt négyszer a Szentlélek, hogy ez ő nevéért. Tudnék, amikor kiderül az, hogy Isten kiválasztotta ezt a népet, már a kiválasztás elején látok, hogy ezeket nem érdemes ám kiválasztani. Amikor Isten kiválasztja ezt a népet, hogy ez az én népem lesz, a zsidó nép, akkor kiderül, hogy nem egy makuláta tökéletes társaság ez. Mert már ott a kezdet-kezdetén ott van a szívükben a bálványimádás. És megfertőztetik magukat az Egyiptomnak a bálványaival. És mégis kiválasztja őket. És menet közben is mindig kiderül, hogy ezek nem méltók rá. A pusztaságban már kihozta őket Egyiptomból. Hát nem az aranybórjút imádják? Az aranybórjú az egyiptomi ápisz bika volt, egy bika alakú istenség. Annak a szobrát öntötték, mert a szívükben őrizgették mostanáig, és azt mondták, ezt legalább látjuk, ezt legalább megfogjuk, ezt megsimogatjuk, ez az én Istenem. Az Isten meg lélek, nem látom, hogy tudok hozzá imádkozni. Ez valami megfogható, és valami materiális. Nem is igaz Isten. És kezdettől fogva nyilvánvaló, hogy ezt a népet nem érdemes kiválasztani. És nem azt mondta, hogy akkor kiválasztom inkább a magyarokat, vagy valami más népet. Nem, megmaradt, a zsidó népet választotta ki. De nem azért, mert jobbak voltak. Mondja is az 5 Mózesben, nem azért választottalak ki titeket, ha jobbak voltatok, vagy többen voltatok, hanem mert szerettelek titeket az én nevemért. És újra ez, hogy az én nevemért. És amikor itt olvastam itt 4-szer egymás után, hogy és kihoztam őket Egyiptomból. Nem csak kiválasztottam, hanem kihoztam őket Egyiptomból. Az én nevemért. Aztán megszabadítottam őket, és újra ez a kifejezés van, hogy az én nevemért. És ott ülnek ezek az emberek, akik eljöttek megkérdezni az Urat, Izrael vénei, ezért ilyen lábainál, és ő beszél, és miközben beszél, és mond egy egész hosszú fejezetet tele versekkel, mindig kimagaslik valami, egy ragyogott van, különleges akusztikája van az én nevemért. Hogy kinek a nevéről van szó? Ez a Jézusnak a neve. A Szent Háromság második személye. De Jézus Krisztusnak sok neve van. Nevezik ott Jézusnak, az azt jelenti, hogy szabadító. Nevezik Krisztusnak, nevezik emberfiának, nevezik az Isten fiának, nevezik őt megváltónak, nevezik közbenjárónak. Talán az egyik legszebb van megváltó. Már Jób is ezt mondta, tudom az én megváltóm él. De a Szent Háromság második személy, akit az Atya küldött, kezdettől fogva, akinek az Atya odaadott téged meg engem. Mert amikor Isten egy kiválasztást hozott, akkor azt mondta, ezeket az embereket odaadom a Jézus Krisztusnak, a megváltónak. És azt mondta, meg fogom őket váltani. És kezdettől fogva ő a Szent Háromság második személye bajlakodott velünk. Az egész emberiség történelme során mindig Krisztus volt az, aki valamit tett az övéért, akiket az Atya neki adott, és ő életük lejött a földre, és megváltotta őket. Ez az ő neve. És itt, amikor ezt 4-szer is mondja az ő nevére, az ő Krisztusért. Nem azért választott ki bennünket Isten, mert jobbak voltunk, mint a másik. Ez az ő nevéért, Krisztusért kiválasztott. Az ő fiára nézett, és azt mondta, hogy hát akkor ők legyenek az enyémek. Mert mi sem voltunk jobbak és különbek. Egyáltalán nem tudom, hogy miért vagyunk itt. Mert mások is lehetnének itt. Miért mi vagyunk azok, akinek van Bibliája? Miért mi vagyunk azok, akik keresztény közelbe került, a kereszténység közelébe kerültünk? Miért nekünk voltak hívő emberek a családunkban, akik beszéltek Jézusról? És miért a mi szívünkben van egy olyan vonzódás, hogy eljövünk és hallgatjuk az igéjét? Egyszerűen ez megmagyarázhatatlan az ő nevéért. Egyedül Jézus Krisztusért, mert bennünket el kellene, hogy töröljön, meg kellene, hogy büntessen. Ezekkel nem foglalkozom, de Krisztusért foglalkozik velünk. Mert Krisztusért szeret bennünket, Krisztusért megőriz. Ez az ő neve. A Jézus Krisztusnak a neve, egyet a megváltónak a neve, és az, hogy mi keresztények vagyunk, ez Krisztus nevét jelenti. Krisztusiak vagyunk. A Krisztus neve az olyan fontos és nagy, mert egyedül ő érette, az ő személye, ő érette vagyunk még. Mert ő meghalt az övéért a kereszten, és ezért Isten nem ültet meg bennünket. Az ő neve. Milyen különleges az ő neve. Az egész Ószövetségben ezt olvasjuk, hogy az ő neve. És ha ezt a nevet ismerjük, ha a Jézus Krisztus nevét ismerjük, ha őt ismerjük magát, a név az ő maga, akkor az Istent ismerjük, az ő szívén vagyunk. Ezért volt olyan fontos az Ószövetségben mindig, amikor valami jelenés volt, megjelent az Úr, akkor mindig azt kérdeztük, mi a te neved? Amikor Jákob ott volt a jablok révénél, akkor Jákob azt kérdi az Úrtól, aki megjelenik és harcol vele, mi a te neved? Mondja az Úr, hogy miért kérded az én nevemet? Amikor megjelent Gedeonnak, aki a pajtában itt ott csépelt, azt mondja a Gedeon az Úr angyalának, hogy mi a te neved? Mert ez a név annyira fontos, és látjuk az ő nevért ez mindent. Tehát mi a te neved, kérdi Gedeon, és mondja az Úr angyala, maga az Úr, hogy miért kérded a nevemet, ami olyan csodálatos? És ezt olvassuk a többi helyen is, amikor Mózes azt mondja, mi a te neved? Hogy hogyan szólítsalak téged? Egyáltalán, hogy hogyan szólítsuk meg az Istent? Hogy hogyan közeledjünk az Istenhez, aki felfoghatatlan, aki megfoghatatlan? Ezért, hogy mi a te neved? Hogy szólítsalak meg? És Isten elküldött valakit, és az ő nevét felfedte. Amikor pedig vezette a népet a pusztában, akkor nagyon érdekes módon azt mondta, hogy az én angyalom megy veled, az én küldöttem, ez Krisztus. Nem látható, de ott van, ő vezeti őket, és az én nevem van benne. Hogy az, aki vezet őket a pusztában, az a titokzatos, csodálatos angyal, aki vezette őket, akinek a dicsőség ott ragyogott előttük a füstoszlopban, aki vezette őket, az azt mondja Isten, hogy az én nevem van benne. Az én nevem van benne, azért meg ne bosszansd őt, mert hamar megharagszik, igen hamar felgered a haragja. Az ő neve. És az ő nevéért bennünket szeret. Az ő nevéért bennünket elfogad. Az ő nevéért vezet bennünket. Az ő nevéért kiválasztott, kihozott, megváltott, vezet itt, és majd az ő országában is. Amen. Válaszoljunk az igére, és énekeljük a 295. dicséretünk első versét. A 295. dicséretünk így kezdődik. Jézusom, ki árva lelkem, megváltottad véreddel. Köszönjük, Úrunk, hogy miközben hallgattuk a Te szavaidat, a prédikációt, közben már a mi lelkünk válaszolt olyan sokszor. Talán értetlenül is tettünk fel kérdéseket, talán nem is tudtuk megfogalmazni azt, ami bennünk zajlott, de ami lelkünket megszólítottad, és mint egy megszólított lélekként már reagáltunk valamilyen módon a Te gondolataidra. Köszönjük, Úrunk, hogy egy egész biztos, hogy Te egészen ismersz bennünket, jobban, mint mi magunkat. És Te teremtettél bennünket, ismered a mi lelkünk minden rezdülését, és Te nagyon jól tudod, hogy mi az, ami bennünk zajlik. Azért jó előtted lennünk, jó előtted csendben lennünk. Köszönjük ezt a lelki tisztulást és megnyugvást, ezt a lelki csendességet, amit adtál mi nekünk. Köszönjük, hogy közben eszünkbe jutottál dolgokat, amik Te neked nem kedvesek. Köszönjük, hogy beleállítottál egy ilyen metanarratívába. Beleállítottál egy olyan értelmezésbe, ahol láthatjuk, hogy az életünk mindenféle nem látható dolgoktól is függ. És mi nem az ördögtől és annak a dolgaitól, és nem a babonaságoktól és a félelmektől akarunk függeni, és nem akarjuk, hogy azok hajtsanak bennünket. Mi fölfele nézünk, mert a mi segítségünk tőled van, Urunk. Szemeinket a hegyekre emeljük, onnan jön a mi segítségünk. Tőled van a mi segítségünk, aki teremtetted az eget és a földet. Köszönjük, Urunk, hogy most leülhettünk itt a lábaidnál, és hallgathattuk az igét. De köszönjük, hogy otthon is megtehetjük, amikor kinyitjuk a Bibliát, és keresünk téged. Urunk, köszönjük, hogy sokszor nem azt válaszolod meg, amit mi kérdezünk. Mert tudod, hogy sokkal fontosabb dolgokról kell beszélni. És köszönjük, hogy Te megmutatod, hogy mik azok a fontos égető kérdések, amikben rendeznünk kell a viszonyunkat, kapcsolatunkat Te veled. Köszönjük, hogy ebből fakad a mi normális, mindennapi életvitelünk is. Köszönjük, hogy így tudunk bemenni a munkahelyre, így tudunk emberekkel beszélgetni, hogy mi közben előtted vagyunk, és te vezetsz bennünket. És azt is megköszönjük, hogy nem a bűneinkre nézel, amikor szóba állsz velünk, és nem a méltatlanságunkat tekinted. Nem azért, mert jobbak vagy különbek vagyunk, hanem a te nevedért, a Jézus Krisztusért, az ő közbenjárásáért, az ő kereszthaláláért. Köszönjük, Urunk, hogy van nekünk így megváltónk. Az ő nevéért tarts meg bennünket, a mi családjainkat, a szeretteinket, a mi betegeinket a kórházban. Vigasztald a gyászolókat, könyörülj a mi nemzetünkön, óvd meg a mi nemzetünket minden bajtól, mindenféle rossz irányba való sodródástól. Kérünk a kárpátaljai magyar testvéreinkért, barátainkért, hogy őrizd meg őket is, védd és vezesd őket. Kezedre tesszük a mi életünket, békesség fejedelme, hozzád kiáltunk, legyél Úr a mi életünkben, a mi népünk életében is. Hallgass meg imádságunkat. Amen. Fennállva mondjuk el az Úr Jézustól tanult imád. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg mi nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozást, az adakozás is része az Isten tiszteletnek. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, ami atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen, és maradjon ti veletek. Amen. A gyülekezet foglaljon helyet. Hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretettel hívogatom a testvéreket a keddi és a csütörtöki hétközi alkalmakra. Kedden a Biblia tanulmányozó esténken, ami 7 órakor kezdődik, az apostolok cselekedetét vesszük, és 3 részbe elemezzük, az evangélium Jeruzsálemben, akkor Júdea és Samáriában, és a föld végső határáig hogyan terjed el most, a jeruzsálemi eseményekről beszéltünk, és beszélünk mégis, rátérünk arra, hogy mi is történt Samáriában. Tehát kedden 7 órakor várjuk a testvéreket. Csütörtökön 5 órakor tartjuk meg a bibliórákat, ahol a napi igét vesszük. Örömmel készülünk, noha még messze van, de a jelentkezés miatt ez fontos, hogy hirdessem arra a nyár elejé táborunkra, a hétvégénkre, amit a Kecskemét melletti Emmaus házban tartunk, június 19-20 és 21-én. Dr. Kovács Gyuláné Zsóka testvérünknél lehet jelentkezni. Nagyon jó, pihenő hétvége lesz ez. Pénteken vacsorával kezdjük, és vasárnap egy után fejezzük be. Pihenés, lelki program, közösség. Erre várjuk a testvéreket. Szeretettel jöhetnek felnőttek, gyermekek, ilyen családi találkozó szokott ez lenni. Hirdetem még a Virág perseit, amikor kifele megyünk, abba is tegyünk adományokat. Úgy terveztük, hogy most a konfirmandusoknak megbeszélést tartunk, akik itt vannak, és fognak konfirmálni, tehát 4 gyermek és 2 felnőttről van szó. Egy rövid megbeszélésre maradjanak itt. Még hirdetem azt, hogy készülünk a női konferenciára. Ezek nagyon jók, ezek a női konferenciák. Most április 12-én fogjuk megtartani. Az elfogadás, ez a központi gondolat. És már hirdetem azt, hogy a nagy takarítást 3 hét múlva tartjuk, március 28-án, szombat, ugye? Szombati napon, március 28-án szombaton. Nagyon megköszönjük a testvéreknek a takarítás szolgálatát, hogy ebben olyan hűségesen, áldozatkészen kiveszik a részüket, az, hogy tiszta templomban, gyülekezeti helyeken vagyunk. Most közösen dolgoznánk, hogy a tavaszi nagytakarítás meglegyen, tehát március 28-án. Fejezzük be Isten tiszteletünket, és a kiírt ének helyett a megkezdett énekünk második versét énekeljük, tehát a 295. dicséretünk második versét énekeljük, majd a himnuszt. A második verse a 295. dicséretnek így kezdődik. Jézus, benned bízva bízom.